Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A 32. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Helyünket elfoglalva 454. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a három verszakával. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten igéjére, amely Máté evangéliuma 9. fejezetéből hangzik hozzánk, a 14. verstől a 26. versig terjedő szakaszból a következőképpen.
Akkor oda mentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték, miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik, gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, s akkor böjtölni fognak. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, s még csúnyább szakadást támad. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul. Hanem az új bort új tömlőbe töltik, s akkor mindkettő megmarad. Miközben ezeket mondta nekik, íme egy zsinagógai előjáró ment hozzá, leborult előtte, s így szólt. A leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, s élni fog. Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt. S íme egy 12 éve vérfolyásos asszony, hátulról hozzáférkőzve, megérintette ruhája szegélyét, mert ezt mondta magában, ha csak megérinthetem ruháját, meggyógyulok. Amikor Jézus megfordult és meglátta őt, így szólt hozzá. Bízzál, leányom, hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Amikor Jézus bement az előjáró házába, s meglátta a fuvolásokat, meg a zajongó sokaságot, így szólt. Menjetek innen, mert a lányka nem halt meg, csak alszik. Azok pedig kinevették őt. Amikor aztán kiküldték onnan a sokaságot, bement, megfogta a lányka kezét, mire az felébredt. Síre ment ennek az egész vidéken. Isten tegye áldottá az ő szent igéjét. Amen. Hajtsuk meg fejeinket. Drága Úr Jézus Krisztusunk, egyedüli reményünk, látod, hogy mi magunk hívők is mennyire elfelejtünk téged, életünkben, amikor bajaink vannak, problémáink, látod, hogy valamikor az eszközök közül legrosszabbakat választjuk, hogy problémáinkat megoldjuk. Látod, hogyan gondolkozunk mi is ki tudunk nevetni, amikor másik testvérünk téged ajánl fel, míg nekünk gyógyírnak. Kérlek, Urunk, életünkben ne kerüljél az utolsónak. Ne legyél te az utolsó az életünkben, akihez reménységünkkel, problémáinkkal fordulunk. Légy itt köztünk, Szentlélek, Úristen, és teted áldottá te szent igédet, amely elhangzik, amely hirdetik, legyen élő és ható a mi életünkben, és hozzád forduljunk. Forduljon a szívünk te hozzád, és hadd tehessük a terheinket te előtted. És hadd mutathassuk meg életünkben a hiányos részeket, amit a szent lelkeddel tölts be. Áldott legyen a te szent neved, mindörökké. Ámen.
Foglaljuk el a helyünket, és a 226. dicséretünk első két verszakát énekeljük el.
Thank you.
Az előbb olvasott ige szakasz mellett János evangélium a 12. fejezetének 32. verséből hangzik hozzánk még Isten beszéde. Jézus Krisztus mondja, én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Az elmúlt napokban itt a gyülekezetünkben evangelizációs estéken hallgathattuk az örömhírt arról, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és hogy mit cselekedett értünk. Az utolsó alkalmon, azaz tegnap előtt este, akkor is a legvégén hangzott el az ige hirdető szájából az a csodálatos mondat, hogy az Isten beletette ebbe a világba a keresztet, Jézus Krisztus keresztjét, és ennek, mint a mágnesnek, vonzereje van. Engem ez a kép és ez a mondat azóta is foglalkoztat, akkor is nagy-nagy örömmel töltött el a szívemet. Ezért is szeretnék most erről az igéről, amelyet itt hallottunk, Jézus Krisztusnak a szavairól bizonyságot tenni, vagy inkább talán azt kellene mondanom, hogy elsuttogni, mert amint hallja mindenki a kedves testvérek, a hangom az elment most vasárnapra, de remélem, hogy addig, amíg ezt elmondhatom, addig az Isten megkönnyörül rajtam. Azt hiszem, mindnyájan tudjuk, és mindnyájan emlékszünk talán arra, hogy hogyan is működik a mágnes, amikor annak idején még fizika órán bemutatták annak a hatását nekünk. Sokféle mágnes van azonban ebben a világban. Van, aki, amikor reggel felkel, akkor az első útja a kocsmába vezet, sajnos ezt itt a mi utcánkban is. Nem egyszer tapasztalhatom, és nem egyszer láthattam, hogy ez így van. Az vonzza őket. De talán a legnagyobb vonzerő ebben a világban a pénz. A legtöbb ember, és ez megint olyan szomorú, nem is a munkát szereti, hanem igazából a pénzt, amit az elvégzett munkájáért kaphat, amit azon a pénzen vehet, amit elérhet azzal a pénzzel. Azt is tudjuk, hogy a pénzen élvezetet is lehet venni. Van, aki, ezt is tapasztaljuk, azért megy moziba, de igazából most már moziba sem kell menni, hiszen ott a televízió, ott van a számítógép, hogy másfél-két óra hosszára beleképzelhesse magát abba a világba, amelyet ott a vásznon maga előtt, vagy a képernyőn maga előtt lát, és addig se kelljen arra gondolnia, hogy milyen ez a világ körülötte, vagy hogy éppen mi van otthon. Gondoljunk csak vissza az énekre, amit énekeltünk, hogy ez a világ csak bajhalma. És ezzel talán mindnyájan mélységesen egyetértünk. És vannak, akik így szeretnének menekülni mindezek elől, akik pedig a kábítószer vonzásába kerülnek, azok elmondják, hogy pár óráig a mennyben érzem magam. Nyilván nem abban a mennyben, ahol Jézus Krisztus, illetve Isten az Úr. Azt is tudjuk, hogy ezek az emberek rabjaivá válnak ezeknek a szereknek. De azt is láthatjuk, hogy még egy rossz barát is, vagy egy rossz társaság is vonzhat. Hány szülő aggódik a gyermeke miatt pontosan ezért, mert olyan társaságba került, ahol nem jó hatások érik. Komoly mágnes igazából világunkban a dicsőségvágy is, hogy legyek valaki, Sokszor a pénz is ezért kell, hogy ne nézzenek le. Olyan ez egy kicsit, és bocsánat a hasonlatért, mint amikor kiteszik az egérfogót, és benne van a sajt, vagy a szalonnadarab, s rákap az egér, és aztán szegény ott szenved, és kínlódik. Képtelen szabadulni. Ezért is csodálatos örömhír az, amiről ott az evangelizáció legvégén is hallhattunk, illetve tulajdonképpen végig, csak így ebben a megfogalmazásban, hogy Jézus Krisztus magához mond mindeneket, ott hallhattunk, és most hallhattuk itt újra ezt az igét, vagy úgy is mondhatnám ezt, maradva a hasonlatnál, hogy létezik egy nagyobb mágnes mindezeknél. Jézus Krisztus magához vonz mindeneket, olvastuk. Az előző igeszakaszban pedig erre láthattunk igazából példát, hogy hogyan is történik ez. Máté evangéliumából hallottuk Isten igéjét, hallottuk Jairusnak a történetét, illetve annak a bizonyos vérfolyásos asszonynak az esetét. Jairus, ez a zsinagógai előjáró is azért tudott eljutni Jézushoz, mert vonzotta Jézus őt. Gondoljunk csak bele, hogy zsinagógai előjáró volt, hogy ez mit is jelent. Az evangéliumokból tudjuk azt, hogy az akkori vallási élet vezetői nem szimpatizáltak Jézus Krisztussal, és ez még elég enyhe kifejezés. Nem értették meg Jézust, sokszor megütköztek azon, amit cselekedett. Megbotránkoztak akkor, amikor azt látták, hogy szombatnapon olyasmit tesz, amit szerintük a törvény szerint nem lehet tenni. Ők betű szerint értelmezték Isten törvényét. És pontosan ebből fakadt az, hogy a lényegét nem látták meg. Jézus Krisztus pedig a törvény szellemében cselekedett. Azt is tudjuk, hogy másmilyen messiást vártak a zsidók, és így a vezetők is, mint amilyennek Jézus Krisztus eljött. Mi mindent kellett ennek a zsinagógai előjárónak is félretennie, hogy el tudjon indulni Jézus Krisztushoz, sőt, hogy le tudjon borulni előtte, hiszen még ezt is olvastuk, hogy oda borult elé. Az elvárásokat, illetve az elvárásoknak való megfelelés kényszerét, aztán a büszkeségét, az előítéleteit, ezt mind félre kellett neki tennie ahhoz, hogy ő egyáltalán Jézus Krisztushoz közeledjen. Azt is mondhatnánk, hogy önmagát kellett legyőznie. Hogyan volt ez lehetséges? Minden bizonnyal úgy, hogy ő is érezte Jézus Krisztus vonzását. Biztosan hallott már Jézus csodás cselekedeteiről. Érdekes megfigyelni azt is, hogy a története azzal az összekötő szóval kezdődik, miközben ezeket mondta nekik Jézus. Az első igeszakaszból hallottuk, hogy mikről beszélt Jézus. Amikor oda mentek Keresztelő János tanítványa, és azt kérdezték, hogy van az, hogy mi böjtölünk, a te tanítványaid nem böjtölnek. Azok a szavak, amelyeket Jézus Krisztus ott elmondott, azok is segíthették Jairust abban, bátoríthatták abban, hogy tényleg odalépjen Jézus elé. Arról nem is beszélve, hogy Jézus Krisztusnak a szavaiból is erő és hatalom áradt, az egész lényéből pedig szeretet, isteni szeretet. És ez is Jézus felé vitte ezt a zsinagógai előjárót. A 12 éve vérfolyásos asszonynak sem lehetett egyszerű meghozni ezt a döntést, hogy Jézus keresi meg a betegségével. A betegségéből fakadóan ő tisztátalannak számított. Ez azt is jelentette, hogy igazából távol kellett tartania magát, amennyire lehetett az emberektől. Márk evangélista azt is leírja, hogy sok orvost felkeresett már, és sokat szenvedett tőlük, és minden pénzét erre költötte, de mindezek nem használtak. Ma is hányan hasonló módon keresnek segítséget, orvosokkal konzultálva, többel is, és aztán, hogyha mégsem elég hathatós a segítségük, akkor természetgyógyászokhoz, és gyakorlatilag mindenkihez, akiről csak hall valami olyasmit, hogy segíthet a baján, odafordulnak sokan. Azt nem tudjuk erről a vérfolyásos asszonyról, hogy Jézushoz miért csak most fordul. Miután már sok mindenkit megkeresett a betegségével, sok mindenkit próbált. Az azonban kiderül a történetből, hogy nagy-nagy hit van benne Jézus Krisztus iránt. Ő is Jézus vonzásába került. És hálával a szívemben mondhatom el azt, hogy én is ennek a vonzásnak engedhettem annak idején, és ez a vonzás is tart igazából ott, Jézus Krisztus közelében, a vele való kapcsolatban. Annak idején kisgyermekként hallhattam már a bibliai történeteket gyermekórákon. Egy ilyen alkalmon Jézus Krisztusnak a kereszthaláláról volt szó. És akkor 4-5 éves lehettem, megsirattam Jézus Krisztust. Azt is tudom azonban, hogy igazából azok a könnyek még a sajnálat könnyei voltak. Amikor egy kisgyermek elborzott azon, hogy mennyit kellett szenvednie neki, és hogy vannak olyan emberek, akik így sok szenvedést tudnak okozni a másiknak, hogy milyen gonoszok voltak azok, akik bántalmazták Jézust, és akik keresztre feszítették őt. Pedig ő jót akart mindenkinek. Aztán teltek az évek. Sokszor hallhattam még az igét, mindazt, ami a Szentírásban van. Míg aztán egy alkalommal 14 évesen egy gyermek csendes héten vehettem részt, és ott értettem meg igazán azt, hogy Jézus Krisztus halálához nekem is közöm van. És akkor is potyogtak a könnyeim, de az már nem csupán a sajnálat könnye volt, az már a bűnbánat könnye volt, hogy miattam, az én bűneim miatt kellett neki meghalnia. Akkor értettem meg azt, hogy bár én jó kislánynak gondoltam magam, de igazából nem az voltam. És hogy az a jóság, az nem elég ahhoz, hogy Isten gyermeke lehessek. Jártam én a templomba, jártam Isten tiszteletekre, ott voltam mindig, otthon voltam igazából a templomban. Ezt is mondhatom, de nem voltam otthon még az Isten országában. És akkor ott, amikor 14 évesen Jézus Krisztus vonzása ilyen mélyen érintett meg, akkor válhattam az Isten országának a polgárává. Akkor tudtam és léptem be ebbe a csodálatos országba. Akkor már fájt az, hogy megbántottam Istent, hogy oly sok szomorúságot okoztam neki. És szívből örültem annak, hogy készül megbocsátani nekem, hogy én is hozzátartozhatok, hogy feltámaszt egy új életre. És bár addig is Sok-sok igét hallhattam, hiszen ahogy mondtam is, részt vettem a gyermekórákon, istentiszteleteken. De akkor vált igazán igényemmé az, hogy olvassam rendszeresen az Isten igéjét. És az is, ahogy imádkozzak. Az is akkortól vált egyre rendszeresebbé az életemben. És ha tegyem hozzá azt is, hogy most, amikor itt az evangelizáción, az utolsó este, hallhattam erről, hogy Jézus Krisztus magához vonz bennünket, hogy ilyen csodálatos ez a szeretet, az isteni szeretet. Akkor megint potyogtak a könnyeim, de ezek már a hála könnyei voltak. A hála könnyei, hogy az ő útján járhatok, hogy egyre jobban megismerhetem őt, hogy ennek a csodálatos mágnesnek, az ő vonzásának engedhetek, és ez megőriz sok minden más káros hatástól és vonzástól. Igen, a legnagyobb erő, hatalom ezen a földön Jézus Krisztus. Vonz-e már bennünket is az ereje, az ő tisztasága. Neki nem kellett a dicsőség, ő az Atyának adta. Vonz-e már bennünket az ő szeretete, alázata. Szeretnék vonzó emberré lenni? Na, azt hiszem, sok mindenki vágyik erre. Igazán vonzó emberek ki így válhatunk, hogyha ennek a Jézus Krisztusnak, az ő hatásának tesszük ki magunkat rendszeresen. Ez pedig úgy lehet cselekedni, hogyha valóban naponta, ha rendszeresen olvassuk Isten igéjét, hogyha elbeszélgetünk rendszeresen Istennel, kitehetjük most magunkat egy csodálatos hatásnak és vonzásnak, akkor is, amikor idejövünk a megterített asztalhoz. Kerüljünk tehát Jézus Krisztushoz egészen közel, hogy belőlünk is áradhasson az ő szeretete, az ő békessége. És akkor valóban vonzóvá válik az életünk, és másokat is Jézus Krisztushoz tudunk vezetni. Áldjon meg bennünket így, a mi Urunk Istenünk. Amen. A megterített asztalhoz készüljünk a 223. dicséretünk első és ötödik verseinek éneklésével.
Urunk, cseleked meg, hogy a lélek ereje által felhangozzék szabad a gyülekezetben. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok néktek. Ámen. Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondotta. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Az apostol ezért hozzáfűzi, hogy azért, aki méltatlanul eszi az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek, megtartó szereteteért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó szent kötelességünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk Atyánk, mindenható örökkévaló Isten. Téged magasztalunk menny és föld teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Ezért dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged, és mondjuk, szent-szent a seregeknek, Ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen néked, magasságos Isten, áldott, aki az Úrnak nevében jön. Hozsánna a magasságban. Most bűneink megvallása után valljuk meg közösen hitünket az apostoli hitvallás közös elmondásával.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghaladt és eltemették. Szállt alá a pokolra, harmadnapon halottaiból feltámadott, felvédne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan néz az eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneik meg bocsánatát, testünk meg feltámadását, és az örök életet.
Most pedig néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte szívvel és lélekkel válaszoljatok a mi Urunk Istenünk színe előtt. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösek vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha hiszitek, mondjátok, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberrel megkönnyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust térettetek testben elbocsátotta, kinek egyszerű és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdemért hitáltan megigazít. Ha hiszitek, mondjátok, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is föltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az örök dicsőségébe. Ha ezt hiszitek, mondjátok, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Ígérjétek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha ezt ígéritek és fogadjátok, mondjátok ezt, én ezt ígérem és fogadom.
Én ezt ígérem és fogadom.
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért az én Uramnak méltatlan, bár elhívott szolgája, hirdetem néktek, bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk és Istenünk az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban való hitáltal. Ámen. A gyülekezetben megszokott szép rendben járuljatok a kegyelem megterített asztalához, először az ablak felől, majd a fal mellett ülök, végezetül pedig az oldalszárnyban ülök. Úrvacsora alatt énekeljük a 459. dicséretünktől hálaadó szívvel és örömmel. Hálát adunk neked, mennyi atyánk, hálát a te jó téteményeidért, amit itt felkínáltál nekünk. Látod, Urunk, hogy hányszor elfelejtünk hálát adni neked, vagy bizonyos dolgokhoz kötjük, amiért hálát adunk. De most lássuk meg, Urunk, hogy nagyon sok dologért hálát tudunk adni. Hálát adhatunk, hogy itt vagyunk közösségben, testvérek között. Hála legyen neked. Köszönjük, Urunk, hogy van barátaink, közösségeink. Hálát adunk ezért. Köszönjük, Urunk, hogy te egyedüli reményünk, aki mindig segítesz, amikor kiáltunk hozzád. Hálát adunk ezért. Hálát adunk sok áldásért, amit kaptunk életünkben, és könyörünk azért, Urunk, hogy hálát tudjunk adni rossz dolgokért is. Hálát tudjunk azért adni, hogy ezekből tanulni, okulni tudtunk. Kérünk, Urunk, hogy áld meg ezt a gyülekezet, tehát az itt jelenlévőket. És kérünk, segíts Ili nénin, hadd gyógyulhasson meg. Áld meg hazánkat. Áld meg hazánkat, és köszönünk, hogy magyarnak születhettünk, és köszönünk, hogy magyarként a te népedhez tartozhatunk. Kérünk, Urunk, hadd legyünk szolgái a te nevednek, hadd szolgálhassunk a magyar népnek, hadd legyen ez keresztény Magyarország, nem csak nevében, hanem lelkében, szívében. Add meg ezt, Urunk, áldott legyen a te szent neved, mindörökké. Ámen. Mondjuk el az útól tanult imádságot. Hallgassuk meg a hirdetéseinket. A jövő heti gyülekezeti alkalmink rendes időpont szerint meg lesznek tartva. Szerdán 9 órakor, reggel 9-kor nyugdíjas délelőtti alkalmunk, csütörtökön 6 órai kezdettel Isten tisztelet lesz a mennybe menetel ünnepéből kifolyólag. Pénteken 6 órai kezdettel konfirmáció előkészítő az ifjaknak, ugyanebben az időpontban ifjúsági bibliaóra, és este fél nyolckor bibliakör. Vasárnap 10 órakor istentisztelet, közben lent gyermekistentisztelet, és aki pici gyermekkel jönne, annak fel tudjuk ajánlani egyik helyiségünket, a babamaszobát. Istentisztelet előtt rendesen 3:40-kor énektanulás, és most mondták még nekem, hogy vasárnap, jövő hét vasárnap, 4 órai kezdettel családi istentisztelet. A helyet még nem tudják pontosan, de kint szeretnének lenni, és kérte Timi, hogy ötleteket, hogy hol lehetne megtartani ezt az istentiszteletet. Akinek van ötlete ehhez, az forduljon Timihez. Második hirdetni valóm, ebben az évben is lesz lehetőségünk arra, hogy nyári gyülekezeti csendes hét keretében egy hetet együtt töltsünk el, Istennel való kapcsolatunkra több időt számva. Időpontja július 5-től 11-ig, helyszíne Pénzesgyőri Jászmin Panzió Zirc közelében. Tájékoztató lapok a persely mellett, kérjük lehetőleg minél hamarabb jelezzék részvételi szándékukat, késlekedéssel a szervezők munkáját nehezítjük meg. Mint tudjuk, adunk 1%-at fel lehet ajánlani, és hát megkérném a gyülekezet, hogy vagy a református egyháznak, vagy a Pro Ecclesia alapítványnak szánják ezt az 1%-at. Előre is köszönjük mindkettőnek akkor. Felhívom a gyülekezetet az adakozás lehetőségére, a Biblia szavával élve. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívével, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükséggel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amen. Énekeljük zárásképpen a 446. dicséretünket, annak első és második verszakát, fennállva. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataikat a Krisztus Jézusban. Menjetek el békességgel. Ámen. Áldás békesség. Viszontlátásra.